Hát még egyszer a 71. Zsoltár. Öreg ember könyörgőse. Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Ments meg, szabadíts meg irgalmasan, fordíts felén füledet és segíts meg. Légy erős kősziklám, ahova mindig mehetek, melyet segítségemre rendeltél, mert te vagy az én sziklaváram. Istenem, ments meg a bűnösök kezéből, az álnok és erőszakos emberek markából. Mert te vagy Uram reménységem, te vagy Uram bizodalmam ifjúkorom óta. Te voltál támaszom születésem óta, te hoztál ki anyám méhéből. Téged dicsérlek szüntelen. Sokan csodálkoznak rajtam, mert te erős oltalmam, mert te vagy erős oltalmam. Szám dicséreteddel van tele, dicsőítlek minden nap. Öregkoromban se vessel engem, ha elfogy az erőm, ne hagyj el. Mert ellenségeim azt mondják rólam, akik életemre törnek, így tanácskoznak. Elhagyta őt Isten, üldözzétek, fogjátok meg, mert nincs, aki megmentse. Ó Isten, ne légy távol tőlem, Istenem, siess segítségemre. Megszégyenülve vesztenek el, akik ellenem támadnak, borítsa szégyen és gyalázat azokat, akik veszembe törnek. Én pedig szüntelenül remélek, és folyton dicsérlek téged. Igazságodról beszél a szám, és szabadító tetteidről minden nap, bár nem tudom felsorolni őket. Az Úrnak, az én Uramnak nagy tetteit hirdetem, egyedül a te igazságodat emlegetem. Istenem, te tanítottál ifjúkorom óta, mindmáig hirdetem csodáidat. Istenem, ne hagyj el késő vénségemben sem, míg csak hirdethetem hatalmadat, nagy tetteidet a jövő nemzedéknek. Istenem, igazságod a magas égig ér, mert hatalmas dolgokat vittél véghez. Van-e hozzád hasonló, Istenem? Sok nyomorúságot és balt láttattál velem, de újra megelevenítesz, míg a föld mélyéből is újra fölhozol engem. Igen nagyját teszel, hozzám fordulsz és megvigasztalsz. Én is magasztallak hárpával, hűségedért, Istenem, lantot tengetve éneklek neked, Izrael szentje. Újjong az ajkam, ha te néked zenghet. Lelkem is, amelyet megváltottál. Nyelvem is minden nap emlegeti igazságodat, mert szégyen és gyalázat érte azokat, akik veszembe törtek. Imádkozzunk.
Megutóbb arról beszéltem, néhány héttel ezelőtt, hogy milyen az a jó Isten tisztelet. És a fő gondolat az volt, hogy a jó Isten tisztelet az, amikor a tanítványok együtt vannak, Jézus megjelenik a tanítványok között középen, megmutatja a sebeit, békét ad, és utána kiküldi őket vissza a világba, ahogyan az Atya is őt elküldte ebbe a világba. A mai Isten tisztelet is akkor lesz tényleg Isten szerint való és jó, nem csak mi vagyunk itt együtt, hanem az Úr Jézus itt van középen, az úrvacsorában, az igében, az énekekben, és a testvéri közösségben is vele találkozunk, és úgy küld vissza bennünket ebbe a világba. A Zsoltár, amit felolvastunk, a bizalomnak a Zsoltára. Volt egy gondolat benne, ami úgy szólt, hogy sok bajt és nyomorúságot láttattál velem. Egy idős ember könyörgése, imádság ez a Zsoltár, egy visszatekint az életére, de mégis tele van bizalommal. A bizalmat adja át nekünk ez a Zsoltár. Ezért is választottam a mai igehirdetés címéül, rád támaszkodom születésem óta, vénségemben se hagyj el engem. Egy egész életnek a bizalma van benne ebben a Zsoltárban. Születéstől fogva, egészen a vénségig. Rád támaszkodom, mióta megszülettem, ne hagyj el a vénségemben sem. Én azt gondolom, hogy ha a Zsoltárok nem lennének benne a Bibliában, az Ószövetségi Szentírásban, nagyon szegények lennénk. Valamivel szegényebbek lennénk. Mégpedig olyan szempontból, hogy a Zsoltárokban megengedi Isten, hogy beletekítsünk az Ószövetségi Szenteknek a szívébe. Hogyan élték meg ők az Istennel való kapcsolatot? Hogyan élték meg azt, amikor baj és nyomorúság érte őket? Ugye sokszor a Zsoltárokról nem tudjuk azt, hogy milyen körülmények között keletkeztek. Homályba vésznek. Csak a Zsoltárosnak a szíve kerül kiöntésre egy adott Zsoltárban. Vannak persze kivételek, Dávid Zsoltárai elején sokszor megjelöli, hogy milyen alkalomból írta azt a Zsoltárt. Gondoljunk az 51. Zsoltára, Dávid bűnbánati imájára. Amikor Nátán próféta leleplezi önmaga szem előtt, hogy bűnös, hogy bűnkövetett el, hogy vétkezett Becsabéval, és megölette Becsabének a férjét, Úriást. De sokszor nem tudjuk, hogy milyen körülmények között keletkezett egy zsoltár. És talán nem is fontos, hogy tisztában legyünk ezzel. Ennek a zsoltárnak nem tudjuk, hogy ki a szerzője. Kik voltak a zsoltár írónak az ellenségei? Miért voltak ellenségei? Fogalmunk sincs erről. De szerintem sokkal fontosabb az, hogy azt lássuk meg és azt tanuljuk meg, hogy egy Isten félő ember mit cselekedett akkor, amikor bajban volt, mit élt át a szívében, hogy mi magunk is tanulhassunk ebből. Azért néhány szót a körülményekről. Amit már elmondtam, ennek a zsoltár írónak ellenségei vannak. Ezek az ellenségek arról tanácskoznak, hogy miképpen veszítsék el ezt az embert. Az életére törnek. Meg akarják fogni, üldözni akarják. Azt is tudjuk, hogy ez a zsoltár író idős ember. Megőszült, megvénhedett. És azt is tudjuk, hogy ha az életére visszatekint, azt látja, hogy Isten sok bajt és nyomorúságot éreztetett vele. Ennyi az, amit tudunk a körülményekről. De sokkal fontosabb az, ahogy már említettem, hogy ennek a zsoltár írónak a szívébe belelássunk. És azt hiszem, hogy nekünk 21. századi keresztényeknek nagyon nagy szükségünk van erre. Én azt tapasztalom, hogy nagyon kevés az a pillanat, amikor beleláthatunk egymás szívébe. Isten 21. századi szentjeinek a szívébe. Őszintén, hogy a zsoltár írónak a szívébe beleláthatunk, ha elolvassuk a zsoltárt. És itt elsősorban magamra is gondolok, nem tudom ki a gyülekezetben mennyire tud belelátni az én szívembe. Mit gondolok, hogyan élek meg egy adott helyzetet. De sokszor bezárkózunk egymás előtt. Kevés az alkalom arra, hogy megnyíljunk. Kevés bizonyságtétel hangzik el arról, hogyan mentünk át egy bajon, egy nyomorúságon, egy nehéz helyzeten. Hogyan tapasztaltuk meg az Isten segítségét, hűségét, szabadítását? Hogyan éltük meg azt, hogy várnunk kellett, várnunk a szabadításra? Talán egy szilveszteri alkalom lehetőséget ad arra, hogy visszatekintve az elmúlt évre, elmeséljük, hogy mit éltünk át akkor. Vagy a csoportórák is lehetőséget adnak arra, hogy megnyíljunk egymás előtt. Hogy őszintén megnyílva engedjük, hogy a másik beletekintsen az életünkbe. Talán nagyon ritkán adódnak személyes beszélgetések, amikor megmerünk, meg tudunk egymás előtt nyílni. Talán az imaórák azok is, imaóra is egy lehetőség, amikor feltárjuk imakéréseinket egymás előtt. Hogyan imádkozzál, értem? Miben vagyok most éppen benne? És a csendes hét, ami előttünk van, szintén egy lehetőség arra, hogy megnyíljunk egymás előtt, nem csak az Isten előtt, hanem egymás előtt is, hogy egymás hite által, harcai próbái által egymást biztassuk, bátorítsuk, segítsük. Tehát a megnyílás elsődleges oka nem a kíváncsiság kielégítése. Na, mi van már ezzel? Mi történt már megint? Hanem az, hogy egymás segítségre legyünk, egymásért tudjunk imádkozni, és egymás próbáiból mi magunk is épülhessünk. Mit tanulhatunk ebből a zsoltárból? Az első dolog, amit az első leckének felírtam, egy tévhitnek a szétoszlátása. Ez a tévhit pedig úgy szól, hogy ha valaki istenfélő ember, akkor őt ebben az életben semmi baj és nyomorúság nem fogja érni. Még egyszer elmondom, ha valaki istenfélő ember, akkor őt ebben az életben semmi baj és nyomorúság nem fogja érni. Ha valaki ebben bizakodik, csalódni fog. Ilyet nem talál a Bibliában. Lehet, hogy fiatalon még az ember kevés bajt és nyomorúságot ér meg, bár ez nem biztos, hogy igaz. Majd mondok példákat is. Az élet során sajnos ebben a világban fogunk bajokat és nyomorúságokat átélni. Ez a zsoltár író a 25. versben így emlékezik vissza. Sok bajt és nyomorúságot éreztettél velünk. Sokat és nehezet. Nem keveset, hanem sokat, nem könnyűt, hanem nehezet, igazi nyomorúságot. Sőt, maga Isten az, aki bizonyos értelemben megengedi ezeket a bajokat az életünkben. Ugye bizonyos mértékben beletövi az életünkbe a bajokat és a nyomorúságokat. Ezért fogalmazza úgy a Zsoltár írója, hogy sok nyomorúságot éreztettél velünk. Más fordítás szerint láttattál velem. Engedtél megérnem. És ez nem panaszként száll az Isten felé. Miért engedted meg? Miért láttattál velem ilyeneket? Miért éreztettél velem ilyeneket? Megállapítja, hogy sok baj és nyomorúság volt az életében, és ezeket bizonyos értelemben Istentől kapta az életébe. Miért fontos ezt látni? Ez a második lesz. Tehát az első az, hogy lesznek nyomorúságok és bajok. A második az, hogy ezeket hogyan fogadjuk, hogyha már lesznek az életünkben. Hogyan viszonyulunk ezekhez? Ugye van-e olyan baj, vagy nyomorúság, amiről az Isten ne tudna? Érhet-e bennünket olyan nyomorúság, amit Isten nem tud? Figyelmen kívül van. Figyelmen kívül van. Van-e olyan nyomorúság, vagy baj, amit tehetetlenül szenvél, mert nem tud rajtunk segíteni? Mert nincs elég hatalma, hogy megsegítsen. Van-e olyan nyomorúság, amit ne tudna megakadályozni? Nincs. Mindenről tud. Az Isten nem tehetetlen, és ha akarna, mindent meg tudna akadályozni. Mégis bizonyos okoknál fogva, amit sokszor talán rejtőn előttünk, megengedi, hogy bajok és nyomorúságok érjenek az életünkben. És ezeket a bajokat és nyomorúságokat beleszövi az életünk folyásába. Ezek nem véletlenül érnek bennünket, talán váratlanul érnek. Az Isten számára ezek nem váratlan események, ezekről mindenről tud, és az ő engedélyeivel érnek bennünket. És ezért már a második lecke sokkal nehezebb az elsőnél, hogy a bajokat és a nehézségeket az Isten kezéből vegyük el. Ez talán nagyon furcsa, és nagyon nehéz befogadni. Hogyan vegyem el az Isten kezéből a baj, a nehézséget? Ugye, el tudjuk-e mi mondani a Zsoltár íróval? Sok bajt láttattál te velem, Istenem. Te éreztettél velem sok bajt. Nem panaszként, hanem hogy tőled vettem ezeket. Talán az Isten nem jó, nem szeret, rosszat akar nekünk, akkor miért láttad velünk bajokat és nyomorúságokat? Ja. A Zsoltár író nem foglalkozik ilyen kérdésekkel ebben a Zsoltárban. Talán élete korábbi szakaszában, amikor először érték őt bajok és nyomorúságok, ő is feltette ezeket a kérdéseket. Miért érnek ezek engem? Hol van Isten? Talán nem jó, talán nem szeret. És a Zsoltár nem foglalkozik ezzel, viszont foglalkozik egy nagyon fontos kérdéssel. A 17. versben ezt mondja. Gyermekségemtől fogva tanítottál engem. Sokba ért az életem során, és mindezekben gyermekségemtől fogva tanítottál engem. Sokszor nem tudjuk, hogy miért érnek bennünket a bajok, de tanulhatunk ebből. És mit tanult ennek a Zsoltárnak az írója? Azt hiszem, hogy elsősorban bizalmat. Hogy ezekben a bajokban és a nyomorúságokban az Istenre támaszkodjam. Bármi is éri őt, reménykedjen szüntelenül, és bízzon Istenben. A Zsoltár első verse így kezdődik. Te benned bízom, Uram. Ezért mondom, hogy ez a Zsoltár a sok nyomorúság ellenére a bizalom Zsoltára. És ezt a bizalmat, ezt a hitet, ezt az Istenben való hitet, lehetne azt mondani, hogy a bajok és a nyomorúságok ellenére hit valaki, de inkább a bajok és nyomorúságok munkázzák ki az életében. Azok vitték oda újra és újra Istenhez, és alakítottak ki benne olyan hitet, ami nem akart megszűnni, hanem újra és újra élő volt. Szüntelen remélet. Akkor is, amikor most idős koromban élnek bajok és nyomorúságok. Tehát Isten a bajokon és a nyomorúságokon át tanította meg ezt az embert, hogy újra és újra ráhagyatkozzon, és benne bízzon. Bízzál bennem, bármilyen nyomorúság is ér ezen a földön. És sokszor nem értjük, hogy miért érnek bennünket ezek, mint ahogy Jób sem értette. És az egész történetben, tehát nagyon furcsa, hogyha nem tudnánk, hogy mi történt, hogy maga Isten mondja Jobról, hogy nincs hozzá hasonló a Földön. Fethetetlen, igaz, istenfélő, bűngyűlölő. Isten tanúskodik így Jobról. Nincs hozzá hasonló a Földön. És mi történik Jobban? Egyik napról a másikra elveszíti minden vagyonát, az összes gyerekét és az egészségét. Hogyan lehet ezt elhordozni? A Jób felesége látja mindezt, ami Jobbal történik, és kifakad. Átkozd meg az Istent, és halljál meg. Hát ha ennyi minden baj történik veled, ha normális vagy, megátkozod az Istent, és meghalsz. És erre mit mond Jób? Olyan vagy, mint a bolondok közül egy. Mint aki nem érti a dolgoknak a lényegét igazából. Ha jót elvettük az Istentől, ha rosszat nem kellene elvenni. És mindezekben a bajokban sem átkozta meg Isten jó. Az Isten kezéből vette el a bajokat. És azt hiszem, hogy egyetlen esélyünk arra, hogy a bajokban ne rokkanjunk bele, és ne rokkanjunk bele, hogyha azokat az Isten kezéből veszük ki el. Hogyha nem úgy gondolkodunk, hogy hát én bízok Istenbe, de hogy ezek a bajok honnan jöttek, fogalmam sincs. Hol van Isten? Nem. Tőle kell elvenni. Velünk van, minden nyomorúságunkban és bajunkban. És újra ezek a bajok hozzá visznek, vagy kellene, hogy hozzá vigyenek. Ezért a bajokat el kell szenvedni. Tehát sokféle bajt lehetne felsorolni, majd a végén fogok példákat mondani a saját életemből is, meg a gyülekezetünk életéből is. Pál apostol Timóteus biztatja, mint evangélista, hogy töltse be a szolgálatát. Ezt mondja neki, légy józan, a bajokat szenvedd el, az evangélista munkáját végezd, szolgálatodat teljesen töltsd be. Szenvedd el a bajokat. Ezeket nem kikerülni kell, bár olyan világban élünk, hogy baj nélküli világot akarunk magunknak teremteni, mi úgy csak fog sikerülni. A bajokat el kell szenvedni, az Isten segítségével. Jakab említi Jóbot. Jóbnak tűrését hallottátok, és az Úrtól való végét láttátok, hogy igen irgalmas és könyörületes az Úr. Jóbnak tűrését láttátok, abban, hogy elvetítette minden vagyonát, minden gyermekét, az egészségét, és mégis tűrt. Elszenvedte a bajokat. És mi lett a vége? Az Isten megáldotta vagyonnal, gyerekekkel még ezen a földön. Persze nem garantia, hogy a tűrésünknek lesz jutalma ezen a földön, de hogy az eljövendő világban lesz, az bizonyos. Az Istennel kell elhordozni a tűrésünk, a szenvedéseinket. De mi segít nekünk abban, hogy elhordozzuk azokat a bajokat, nyomorúságokat, amelyek itt érnek bennünket ezen a földön. Én három dolgot szeretnék ebből a Zsoltárból kiemelni, ami segít abban, hogy el tudjuk hordozni Isten segítségével a minket érő bajokat. Az egyik az első, hogy visszaemlékezzünk az életünkre. Hogy az idős ember visszaemlékezik egész életére, és átgondolja, hogy mennyi baj és nyomorúság érte, de a gondolatai nem érnek itt végig. Ez nem egy megkeseredett ember, nem egy életbe belefásult ember, nem egy kiégett ember. Aki sok bajt és nyomorúságot éreztettél velünk, de ismét megelevenítesz, és a föld mélységéből ismét felhozol minket. Hogyan látja Isten élete hajlott korában? A bajokból Isten újra és újra felhozta. A föld mélységéből is, amikor úgy érezte, hogy már szinte halott. Újra és újra megelevenítesz. hozzám fordulsz, megvigasztalsz, ez a 21. vers. Sok baj és nyomorúság, de újra és újra fölemelsz, megvigasztalsz, hozzám fordulsz. Miért élte át az ember Istennek ezt a szabadítását? Ezt a sok szabadítást. Mert sok nyomorúság volt, és sok szabadítás volt az életében. Mert gyerekkorától fogva megtanult az Istenben bízni. Nem tudom, hogy hogyan, hogy a szülei tanították-e az Istenben való bizalomra, hitre. Vagy csak maguk, a nyomorúságok, a bajok váltották ki azt, hogy Istenhez forduljam. Gyerekkoromban talán nem volt túl sok baj az életemben. Én arra emlékszem, hogyha dolgozatírás volt, még általános iskolában is, magamban valahogy is Istenhez imádkoztam. Nem tudom, hogy ez honnét jött, de volt az, hogy most bajban vagyok, segítsél meg. De volt nagyobb baj is, meg el fogom mondani. Tehát valahogy az ember megtanulta, hogy gyerekkorától fogva, bízzon az Istenben. Talán olyan dolgokban, ami a gyereknek nagy, és nagy teher, mint egy dolgozat, és felnőtt számára már nem egy nagy teher, bár hogyha akkor nem is kellettem, az elég bajos lenne. Tehát megtanult Istenben bízni, Istenben reménykedni, és átélte azt, hogy Isten megállja ezt a bizalmat, és felhozza a föld mélyéből, hozzáfordul, és megvigasztalja. Tehát az első, amit tanulhatunk, és ami segíthet bennünket, hogy ne felejtsük el, hogy Isten mennyi jót tett az életünkben. A 103. Zsoltár második verse így szól. El ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Hogy állunk mi ezzel? Amikor ma bajban vagyok, erőt tudok-e meríteni abból, hogy az Isten hány bajból kimentett már, hányszor hozott már ki a mélységekből, hányszor fordult már hozzám és megvigasztalt, hogy ezeket elfelejtettem. És újra és újra azzal küzdök, hogy már megint egyedül vagyok. Hol van az Isten? Szerete? Jó-e? Miért engedi? Ahelyett, hogy megtapasztalva, hogy eddig is megsegített, amikor benne bíztam, tudnék újra és újra, most is, ebben a helyzetben is, benne bízni. Itt az emlékezés nem pusztán nosztalgia. Milyen jó volt régen. És nem azért van, hogy keseregjen valaki. De ezzel régen megsegített az Isten. De most, hol van? Ez az emlékezés segít abban, hogy bízzak a mai napon is. Ha a múltban megsegített, rátámaszkodom a mai napon is. Mi az Isten hűségéről emlékezik meg, és reménykedik, hogy most is támaszkodhat az Isten hűségére. A Zsoltár író nem feledkezik el az Isten hatalmas tetteiről. A második dolog, az, hogy nem csak nem feledkezett el erről, hanem ezekért, amiket visszaemlékszik, szüntelen dicséri Isten. A múlt hatalmas tetteiért, amiket nem feledett el, újra és újra magasztalja Isten. Ilyeneket olvasunk ebben a Zsoltárban. Rólad szól az én dicséretem, szüntelen. Megtelik a szám dicséreteddel, minden napon a te dicsőségeddel, a te hatalmaddal, azt magasztalom. A szám dicséreteddel van tele. Szaporítom a dicséretedet, folyton dicsérlek téged, minden nap gyarapítom dicséretedet, szüntelen dicsérlek téged. Kinek a szájából hangoznak ezek? Aki arról tesz, tudta bizonyságot, hogy az Isten sok bajt és nyomorúságot láthatott vele. Akkor hogy lehet, hogy az ember szüntelen dicséri az Istent? És napról napra szaporítja az Isten dicséretét. Ez az ember egy fanatikus? Nem számol és nem látja az életnek a nyomorúságait, a bajait, amit ő is tapasztalt. Nem tudom, hogy látja. Az ember nem fanatikus. Átéli az életnek a bajait és a nyomorúságait. Akkor ez az ember egy rajongó ember? Az Isten dicsérni kell egy Isten félő embernek. Akkor addig mondjuk hergelem magamat, amíg ki nem jön belőlem valami dicséret. Nem, erről nincs szó. Ez az ember hús-vérember, ebben a világban él. Átéli ennek a világnak a bajait, nyomorúságait, mélységeit, de nem csak azt éli át. Nem csak a mélységeket, hanem a magasságokat is. Nem csak a bajokat, hanem az Isten szabadítását is. És az Isten hatalmát is. Mindkettő élő valóság az életében. A mélység és a magasság. A bajok és a szabadítás. Mi váltja ki a szüntelen dicséretet? Nem a bajok, hanem az abból való szabadítás. Az Isten hatalma. Ilyeneket mond. Igazságot felhab az égig. Kicsoda hasonló hozzád, ó Isten! Tisztellek téged lanttal a te hűségedért, én Istenem. Örvendeznek ajkaim, hogy énekelhetek neked, és lelkem is, amelyet megváltottál, megszabadítottál. Ugye ott vannak a bajok, de a szabadító Istennek az élő valósága, tapasztalata is. Ami a bizalomból fakad. Arra tanított engem Isten gyerekségemtől fogva, hogy rátámaszkodjak, benne bízzak. És megtapasztaltam, hogy megsegít, megszabadít. És ezért magasztalom és dicsérem, és felsorolom, és nem felejtem el, mennyi jót tett velem, és ezekről napról napra megemlékezem, és dicsérem értük az Isten. Tudunk-e hálát adni? Emlékszünk-e a múlt eseményeire? És tele van-e a szánk dicsérettel, az Isten magasztalásával? Látjuk-e hatalmasnak Isten, aki meg tud szabadítani? Hozzánk tud fordulni, és fel tud emelni még a mélységből is. Tehát az első dolog az, hogy emlékezni, a másik, hogy mindaz, amire emlékezünk, azért dicsérjük az Istent. A harmadik az segít a nyomorúság elhordozásában, ha Isten szabadító tetteiről másoknak is beszélünk. Ha hirdetjük az Isten hatalmát. Zsoltár író saját nemzedékéről és a következő nemzedékekről is beszél. Ugye gyerekkoromtól fogva megtanultam, megtanítottam, hogy rátámaszkodjam. Talán az előző generáció, a szülei tanították meg, az Istenben bízzál, támaszkodjál rá. És ez a zsoltáríró szintén ezt akarja, tanúskodni akar a saját környezetében és a következő generációban is. Hogy Istenben kell, hogy minden ember bízzon, reménykedjen. Ilyeneket mond, szám beszéli a te igazságodat, hogy igazságosan ítélt az én ügyemben. Amikor úgy éreztem, hogy nincs ember, aki segítene, az Isten, mint igaz bíró ítéletet tett. És én ezt elbeszélem. Minden nap a te szabadításodat hirdetem. Számát sem tudom. Nem tudom felsorolni, annyiszor átéltem az Isten szabadítását. Isten nagy tetteivel járok. Igazságodról emlékedem. Csak igazságodról emlékedem. Az Isten nagy tettei, mint egy karisznyába, az ember elraktározza, és úgy megy át vele az életem. Az Isten nagy tetteivel járok. Ezeket hirdetem, ezeket megőrzöm a szívemben, és bizonyságot teszek neki, hogy róla, mindenkinek. Tudunk-e az Isten nagy tetteiről számot adni az életünkben? Az ő szabadításairól. Ezekkel járunk-e, ezekkel megyünk át az életem. Gyermekségemtől fogva, mostanáig hirdetem csoda dolgaidat. Nyelven minden napon hirdeti a te igazságodat. Gyermekségemtől fogva, a mai napig minden napon hirdetem az Isten csoda dolgait, amit az én életemben tett. Hát amikor ma, illetve a Zsoltár írásakor átélt bajokat, azokban visszaemlékszik. A múlt sodáira, azokért magasztalta Isten, és egész életén át hirdette az Isten csodáit és hatalmát. Mi segít nekünk akkor, amikor mi bajainkban, nyomorúságainkban vagyunk? Ha nem feledkezünk meg az Isten tetteiről, ezekről szüntelen megemlékezve dicsérik az Isten, és mások előtt is elmondjuk, az Isten engem így és így szabadított meg, így és így segített meg. És sajnálom, hogy nagyon sokszor csak arról hangzik el bizonyságtétel, ha már valaminek vége van, ha már megszabadított az Isten.
Keveset hallunk arról, amikor valaki épp bajban van. Mit él át? Hogyan éli meg a nyomorúságát? Milyen harcai vannak? Pedig ilyenkor tudnánk egymásnak segíteni. És ez az utolsó ponton, amit el akarok mondani, mert itt áll előttünk egy ember, aki szinte tökéletes, bizonyos értelemben tökéletes mintakép. Gyerekkorától fogva bízik az Istenben. Nem felejtkezik el az Isten tetteiről, számát se tudja, hogy hányszor szabadította meg az Isten. Ezekért napról napra szüntelen dicséri az Istent, és még beszél is másoknak róla. De még mindig valahogy nem látszunk be ennek az embernek a szívébe. Hogyan élte át az egyes bajokat, nyomorúságokat? Hogy ment ezeken át? Mert csak a utána való dolgot ismerjük. Megemlékezett arról, ami megtörtént. Dicsérte azért Istent, ami megtörtént. Hirdette azt, ami megtörtént. De amikor történt a dolog, mi történt benne? Hogyan élte át? És néhány gondolatot, néhány verset ezzel kapcsolatban hadd mondjak el. Ugye, az, hogy az ember sok bajt átél az életében, az nem mentesíti őt attól, hogy az a baj, amiben éppen benne van, ne legyen baj, vagy ne fogadja bajként és nyomorúságként. Ez lehet, hogy kicsit furcsa, hogy nehéz volt. Tehát ha hiába mondja ez a zsoltáríró, hogy sok bajt és nyomorúságot láthattál velem, az a baj, ami most éri, az ugyanolyan baj, mint ami eddig volt. Ugyanolyan baj és nyomorúság. Nem lehet könnyedén venni a bajokat és a nyomorúságokat. Nem lehet azt mondani, hogy én már megedződtem. Persze lehet az ember kemény szívű, megkeményedett az élettel kapcsolatban. De ha valaki érzékeny az Istenre, valakinek érzékeny marad a szíve, akkor a bajokat bajként fogja átélni. A nyomorúságokat nyomorúságként fogja átélni. Akkor is, ha már ősz a haja, ha már megvérőd. Tehát a Zsoltár írója bajként élte át, hogy most ellenségei vannak. Nyomorúságként, hogy az életére törnek. Az, hogy arról tanácskozzanak, hogy üzzék és megfogják. Hiába van mögöttünk nagyon sok szabadításra Istennek, ha tényleg érzékenyek vagyunk, akkor nyomorúságként fogjuk élni, átélni a mai nap nyomorúságait. Ez az egyik dolog ezzel kapcsolatban, hogy hogyan éljük meg ezeket a nyomorúságokat. Nyomorúságként. Bajként. És újra és újra aktív hitre, élő hitre, bizalomra, reményre van szükségünk. Ennek az embernek, aki gyerekkorától fogva bízik Istenben, mai napon ugyanúgy kell bízni a Istenben, mint korábban. Nem lehet hátra dőlnie, hogy én már bíztam, és már megtapasztaltam, és az Isten úgyis meg fog szabadítani. Nem. Ez az ember könyörög Istenhez. A hit harcát nem lehet megspórolni, akármennyi szabadítás is mögöttünk van. A hit harcát meg kell harcolni minden egyes nyomorúságban és minden egyes bajban. Hogyan imádkozik ez az ember? Ne szégyenüljek meg soha, Uram, benned bízom. Itt nem arról van a szégyenről van szó, hogy valamit rosszul csinál, és szégyenben marad az emberek előtt. Hanem arról, hogy mivel Istenben bízik, és az Isten szabadítására vár. Emiatt a reménység miatt ne szégyenüljön meg. Szabadítsa meg az Isten. Jöjjön a segítségére. Ne szégyenüljek meg azért, mert benne bízom. Ugye kikönyörög így, hogy ne szégyenüljek meg, aki számtalan szabadítást átélt. Aki számtalanszor nem szégyenült meg a bizalma miatt. Mégis most ősztrejjel úgy kikönyörög, hogy ne szégyenüljek meg most sem és sosem. Hogy lehet ez? Akinek annyi minden van az életében, a háta mögött, úgy könyörög, mintha az első baj érné. Ne szégyenüljek meg, mert benne bízom. Fordíts felén füledet, ments meg engem. Aki annyiszor átélt, hogy Isten felé fordította a fülét és megmentett, most is úgy imádkozik, mintha erőtől kérné. Uram, fordíts felém a füledet, és hallgass meg, és ments meg. Sőt, ilyeneket mond.
nevessen engem az én vénségem idején. Az az ember, aki átérte, hogy Isten hátkor megszabadította, és nem vetette el. Nevessen engem az én vénségem idején, amikor elfogy az én erőm. Ne hagyja engem. A hit harcát nem lehet megspórolni. Azt, hogy imádkozva könyörögünk Istenhez szabadításért. Pedig ez az ember arról tanúskodik, hogy az élete során, amit átélt csodákat, azokat mások is látták, és szinte csodává lett, így írja Károli, az emberek csodálata lett ez az ember, az Istenben való bizalmáért. Ezt lehet olvasni, hogy kikeresem így meg. Mindegy csodává lettem sokaknak, mert te vagy az én erős bizalmam. Csodálták az emberek, csodálat tárgya lett, hogy milyen erős az Istenbe való bizalma, és hányszor megsegítette őt Isten. És itt mégis arra kér Isten, hogy ha az elfogy az ereje, ne hagyja elő. Az ellenségei nem véletlenül valami ilyen gondolat van az ember fejébe, amikor bajok érik. Az ellenségei ezt mondják, Isten elhagyta, nincs aki megszabadítsa, üldözzük, fogjuk meg. Ki mondja ezt az ellenség? Elhagyta az Isten, üldözzük, fogjuk meg. Itt most húsvér ellenségről van szó. De a fületekben nem szokott az ellenség ilyeneket sugdosni? A szívetekben? Elhagyott az Isten? Megfoglak és legyőzlek? Nem véletlenül imádkozik így az ember, hogy legyél sziklavára, ahova menekülhetek szüntelen. Rendelkezzél a megtartásom felől. Ítélj úgy, hogy megtartasz engem, és nem veszek el. Szabadíts meg a gonosz kezéből, a kegyetlennek markából. Te vagy a reménységem, bizalmam, gyerekkorom óta. Ne távozz el tőlem, siess segítségemre. Hogyan éli meg ez az ember az aktuális nyomorúságot és a bajt, úgyhogy harcol imádságban, Istenhez könyörög. Akkor is, ha számtalan és megszámolhatatlan szabadítást átélt már. Az Istennel való bizalma, reménysége jelenik meg újra az imádságaiban. És mi az imádságnak a végkicsengése? Miért kéri ezt, hogy Isten hallgassa meg, ne hagyja el őszkorában sem, hogy hirdethessem a te karodat a nemzedéknek, és nagy tetteidet a jövő nemzedékének. Nem csak magára gondol, hanem az Isten dicsőségére. Hogy tanúskodhassak újra és újra a te hatalmadról, és a te szabadításodról. Jó. Tehát mindaz, amit átéltünk eddig, az nem mentesít attól, hogy az adott bajban harcoljuk meg a hitnek a harcán. Keressük Istent, bízunk továbbra is az ő segítségében. Összefoglalva, mi az, amit tanulhatunk ebből a Zsoltárból? Az első dolog, amit mondtam, hogy bajok és nyomorúságok lesznek az életünkben. A másik, hogy ezeket az Isten kezéből fogadjuk el. Tanuljunk meg, az a harmadik, az Istenben bízni, amíg nem tanultunk volna meg. És a gyerekeinket tanítsuk meg Istenben bízni. Mert lehet, hogy most nem hiszik, hogy bajok lesznek, de lesznek sajnos. Mi segít bennünket abban, hogy elhordozzuk a bajokat, ha nem is érzik, hogy mi történik az életünkben, hogy miért történik. Segített az, hogyha nem felejtjük el az Isten eddigi szabadításait. Ezért napról napra dicsérik az Isten, és bizonyságot teszünk az Isten hatalmáról másoknak, a saját nemzedékünkben és a következő nemzedékekben is. És végül nem lehet megsporolni a hitnek a harcát. Nem lehet az úgy gondolkodni, hogy én már sok bajt átéltem, és sok szabadítást megtapasztaltam, nekem ez már megy csípőből, hogy ezeken túlmenjen. Nem. Újra és újra könyörögni kell Istenhez. A jövő héten zsoltárokat fogunk hallgatni, meg arról fogunk előadásokat hallgatni, zarándok zsoltárokat, és ahogy tekintsünk így az életünkre, mint egy zarándoklatra. Ennek a földnek, a földi életnek a zarándoklása során sok mindent átélünk. És használjuk a csendeseket arra, hogy beszélgessünk egymással, akár a kis csoportos beszélgetésekben, akár személyesen, hogy megnyíljon a szívünk, hogy mit élünk át ebben a zarándoklásban, a nyomorúságainkat, a bajainkat, nem azért, hogy legyen miről plekkálni és kibeszélni egymást, hanem segítsük egymást. Hogy egymásért imádkozzunk, és egymás példájából tudjunk tanulni, hogy ennek a zsoltárírónak a szívéből, életéből is sokat tanulhatunk. Hadd említsek meg néhány gondolatot a végén. Lehet, hogy bele kellett volna szőni az egész igéhirdetésbe ezeket a példákat. Most a végén hadd soroljam fel. Az első gondolat az, a hatodik versben ezt mondja, anyám méhéből te vontál ki engem. A bizalom itt kezdődött, a születésnél. Ugye annyi baj és nyomorúságért, nem tudom, hogy miért említi meg, de gondoljatok a születésetekre. Próbáljátok számmal venni, hogy hányszor és hányszor átéltétek az Isten csodáját. Születéstől fogva. Én zsáfrán megtéssel születtem, és ha jól emlékszem, édesanyám aggódott, amiért, hogy nekem már annyi. Hogy nagy siessége kellett, hogy megszülessek. Domonkos fiunk, sőt, első babánk elvetélt, akit látunk. Második lett Ágoston, ő hála Istennek egészséges. A harmadik domonkos, akinek születésekor többször is elment a szívhangja. Születése után kiderült, hogy azért, mert valószínű rátekeredett a köldözsinót, és ezt lehet, hogy nem lehet átadni, hogy mit él át valaki egy szülő, hogy ott áll a szülésnél, és nincs a gyereknek szívhangja. De ezeket átéltük. Amikor megszületett, még aznak kiderült, hogy az a fiunk domonkos, jól tudjátok, dankóros. Akkor a negyedik, az a Gellért, ő is egészségen született, de tavaly egy éve koponya alapi törést szenvedett. És még lehetne, hogy az embernek mennyi baj és nyomorúság éri, és hogy hogyan reagál erre, és hogy Isten kezéből veszem azt, hogy elvetélt egy gyerek, hogy dankorosan született a domonkos, az, hogy Gellért koponya alapi törést szenvedett, az, hogy tavaly, amikor vettük a lakást, nem kaptuk meg az állami támogatást, ami nekünk az a 2 millió forint, az nem zsebpénz. Hát az nagyon komoly összeg volt. És lehet emiatt háborogni, és lázadni, de lehet Isten kezét is elvenni, hogy Isten így akarta. Édesanyám, amikor én 8 éves voltam, rákos beteg lett. Olyan súlyos, hogy 25 év után mondta meg a testvére, aki abban a kórházban dolgozott, ahol megműtötték, hogy milyen súlyos állapota volt. Addig ő nem tudta. Járt kezelésekre, nyilván a műtét után, de nem volt tisztában azzal, hogy milyen súlyos volt az ő betegsége. Az Isten könyörült rajtunk, hogy megtartotta. De tudom, hogy a gyülekezetünkben vannak gyerekek, akik elveszítették édesanyjukat, és árván maradtak. Vannak férjek, akik özvegyek maradtak. Hogyan vesszük ezt? Vannak, akik elveszítették az állásukat, akik munkanélküliséggel küzdenek. Hogyan vesszük ezt? Vannak gyerekek, akik azért nőnek föl csonga családban, mert elváltak a szüleik. Ezt a gyerekek hogyan veszik ezt? És lehetne a bajokat, nyomorúságot sorolni, de nem csak ezeket kell sorolni, hanem az Isten hatalmas tetteit, szabadításait. Hogyan vigasztalt meg, hogyan állt mellé, hogyan segített meg, hogyan hozott ki a mélységből. Ezért azt mondom, hogy ez a zsoltár a sok baj és nyomorúság ellenére a bizalomnak a zsoltára. Arra biztat, hogy szüntelen remény, szüntelen dicsérd az Isten, szüntelen hirdesd a hatalmas tetteit, bízzatok a hűségében, szeretetében és a jóságában. Imádkozom. Mennyedben köszönjük, hogy a Te ígéd az rólad tanúskodik. Akkor is, ha sokszor nem értjük, hogy mi történik velünk. Miért élnek a bajok és a nyomorúságok. Kérjük, hogy segíts mindezekben. Nem téged vádolni, nem téged árkozni, hanem valamilyen módon munkát ki a szívünkbe. A bajokat és a nyomorúságokat is a Te kezedből tudjuk elvenni. És tudjunk reménykedni, hogy megsegítesz, hogy felhozol bennünket még a föld mélységéből is, hogy hozzánk fordulsz és megvigasztalsz, és hogy erőt adsz újra. Kérünk téged, hogy te adj áldást az előttünk való hétre, használd arra, hogy az a zsoltárok, amelyek elhangoznak, megérítsenek mindannyiunkat, hogy jobban is veled találkozhassunk, azzal az Istennel, aki nem változik, akinek a szeretetére, hűségére, jóságára szüntelen lehet számítani. Köszönjük, hogy ebben a vándorlásban, ebben a földi útban velünk vagy, ha te hűséged nem változik meg, taníts meg bennünket gyerekkorunk óta, hogy benned bízunk, hogy szüntelen reményünk, szüntelen dicsérjünk, és szüntelen hirdessünk téged, a te nagy tetteidet napról napra. Az Úr Jézus nevéért kérünk. Amen.